Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, az első dicséretünk, fennálló énekünk a 65. Zsoltár lesz, az első és második versével. A Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk. Lukács evangéliumából, a 9. részből, a 23-tól a 26. versig. Azután így szólt mindnyájukhoz: ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét én értem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti, vagy romlásba viszi? Mert aki szégyel engem és az én beszédeimet, az az ember fia is szégyelni fogja, amikor eljön a maga, az atya és a szent angyalok dicsőségében. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk rá imádsággal. Köszönjük, édesatyánk, a meghívásodat. Megtisztelőnek érezzük, és kicsit nehéznek is, és el is akarjuk magunkról hárítani, hogy ez nekünk nem fog menni. Rabjai vagyunk a vágyainknak, a testünknek. Rabjai vagyunk mások akaratának, főnökeinknek. Rabjai vagyunk az élet kicsi és nagy dolgainak, áramlatainak, és mi is szeretnénk uralkodni, de nem tudunk, és mások uralkodnak rajtunk. És te most arra hívsz minket, hogy magunkat letéve uralkodjunk magunkon, illetve légy te az Urunk. Érezzük, Urunk, hogy a legbelső vágyunk ez. Szeretnénk olyan szabadok lenni, hogy csak tőled függjünk, senki mástól, de érezzük ennek a nehézségét. Édesatyánk, szeretnénk ma a bűnvallással együtt, a bűneink letevésével együtt elkérni tőled azt a szabadságot és az ahhoz vezető utat, ami téged teljesít be az életünkben, és veled teljesíti ki a mi életünket. Szeretnék, Urunk, ma is rád figyelni, benned gyönyörködni, a te erőddel felvérteződni. Szeretnénk belőled részesülni, mind az igéből, mind az úrvacsorából. Szeretnénk nem megelégedni az ajándékaiddal, hanem szeretnénk téged, mint ajándékozót megkapni. És szeretnénk, hogyha mi is, a mi életünk is ilyen ajándékká válhatna a körülöttünk lévők és a te számodra. Segíts, Urunk, hogy ebben vigyen előre ez a mai alkalom. Hívunk, várunk, Szentlélek, Úristen, hogy áldj meg, szentelj meg, emelj magadhoz, add magadat. Amen. A 338. dicséretünket énekeljük most az igehirdetésre készülve. Az első kettő versét énekeljük. Fennállva énekeljük, készülve az igehirdetésre. Az az üzenet, amelyet át szeretnék adni most, és hiszem, hogy Isten meghívása a számunkra, meg van írva az előbb felolvasott részben, és még más igéket is fogok olvasni, de a korintusiakhoz írott második leveléből Pálnak a 4. rész 17. versét olvasom. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Szenvedésről szólt az ige, és nem szeretjük a szenvedést. És tény, hogy nem csak jó szenvedés van. Van egy jó szenvedés, ami arról szól, hogy Krisztus miatt és Krisztusért szenvedünk, de van, amikor a saját bénaságunk, butaságunk miatt szenvedünk. Nagyon fontos ezt a kettőt szétválasztani. De most nem is erről akarok beszélni, hanem a böjtről, a böjt bizonyos formájáról, mert a böjt időszakába lépünk, most közeledünk húsvéthoz, és ahogyan mi is kezdjük felfedezni, hogy a böjtnek milyen áldásos hatásai vannak, és visszatér hát annak idején a katolikus egyházból, amikor ugye a református egyház szakított vagy kivált, akkor sok minden a szemétkosárba került, a böjt is ilyen szempontból, és most egy kicsit próbáljuk rehabilitálni a böjtöt, és van egy újra felfedezése például a 40 napos böjtnek is, hogy az milyen jó, és az tényleg jó, azt nem kellett volna kidobni a reformációval. No hát, ilyenkor felerősödik egy világi gondolkodás félreértése is, hát a böjttel pláne, hogy a keresztjének azok a az a mazohista társaság, aki szeret szenvedni. Valamiért nekik ez a rosszat, a szenvedést élvezik. Hát ez nem furcsa, beteges dolog. Ugye a kereszténység az a mazohista társaság, aki megvon minden jót magától. Hogyha valami jó, valami élvezetes, akkor azt nem szabad. Na, és van ráadásul egy keresztény félreértés is ezzel kapcsolatban. Azért bőzsdölj, hogy kiöljed magadból az önzést. És most egy kicsit a mai alkalommal az önzést rehabilitáljuk. Ha veszélyes ízeken járok. Nézzük meg a mai alkalmunknak a címét. A böjt áldozat egy nagyobb jó miatt. Hú, ez még rímel is. Tehát áldozat, de nem azért, hogy valami rossz történjen, hanem egy nagyobb jó miatt történik az áldozat, ami ráadásul hosszú távon érvényesül. Tehát figyelem, nem veti el az önzést az igénk, a mai igénk sem, hiszen azt állítja, hogy aki elmeri veszíteni az életét, az megnyeri azt, megmenti azt. Tehát végülis, ha mi nyereségünkről van szó, jó? Tehát a végső soron nem a veszteségről van szó, hanem a nyerésről van szó. Csak milyen érdekes, hogy az ördög ezt a részt valahogy középen kitakarja. Tehát, vagy nem is tudom, hogy a végét takarja ki. Rögtön az első szavakra ugrunk rá, hogy hú, el kell veszíteni, meg kell tagadni, vége a világnak, meg hát nekem is. Tehát Isten azt akarja, hogy nyerjünk, nem kicsi szemkiszúró édességeket, hanem az örök életnek az édességét. Nem kicsi ajándékokat, hanem magát az ajándékozót. Ezt kínálja nekünk. Na hát nézzük meg az igénket, hogy mit mond. Azt mondja, hogy aki engem akar követni, mondja Jézus, tagadja meg magát és vegye fel a keresztjét minden nap. Tagadja meg magát, nem hangzik jól, és vegye fel a keresztjét. Na, ez sem. De ez a kérdés, hogy mit és hogyan, erre válaszol, hogy tagadja meg magát, és hogy vegye fel a keresztjét, de miértről az utóbbi ige szakasz beszél, mert ez az útja annak, hogy megnyerjük az ajándékozót. Aki menteni az életét, aki meg akarná tartani, az elveszti, aki pedig el tudja veszteni, az megnyeri. Tehát itt a nyeresség, mondom, amit az előbb az ördög kitakart, hogy ez a lényeg, hogy mi nyerjünk. Tehát mi nem rosszra törekszünk, hanem nyereségre törekszünk. És ezt akarja Isten is. Hát ez a kérdés, hogy mit jelent ez az önmegtagadás és az önelvesztés. Most lehet, hogy én, mint lelkész, megpróbálom ezt átfesteni valami szépre, hogy aztán elfogadható legyen. Miért van ez, és miért jó ez az út? Miért ez a jó út? Hát, hogy kicsit szemléletesebb legyen, hozok egy pár példát. Lehet, hogy ismeri jó néhány közöttünk ülő, a interneten terjedő ilyen kis vicces videót, amikor pszichológiai videó, amikor egy kisgyermeknek oda tesznek egy cukrot, és azt mondják, hogy ezt most 2 percig nézheted, bármikor megeheted egyébként, de hogyha kibírod 2 percig, akkor kapsz ebből a cukorba egy egész zacskóval. Na hát ez, mi nekünk felnőtteknek ez nem gond, vagy nem nézek oda, vagy mindegy, de hát a gyerek, szegény gyerek, az miket csinálnak a gyerekek, hát ez nagyon érdekes, ugye van, aki egész jó bírja, de van, aki már mindent elkövet, már nyúlkál hozzá, meg vakarozzik, meg üti magát, hogy jaj, csak kibírja, de érzi azt, hogy egy nagyobb jóért kéne most a pillanatnyi örömről lemondani. Milyen jó lesz ez a... Na persze ehhez hit is kell, tehát hogy az, aki mondja, az hiteles legyen neki. Ki tudja, lehet, hogy meg kéne ragadni ezt az örömöt, mert ez most van, az a bizonytalan jövő, az ki tudja, hogy az lesz-e. Na, tehát ez a gyerek. És az az érdekes, hogy van is bennünk egy ilyen gyerekség, tehát nagyon szeretünk, amikor szeretünk lecsapni egy örömre, vagy gyorsan megenni valamit, ugye gyors éttermek, akkor szeretnénk egy kicsit gyerek módon gyorsan megelégedni. A férfiakhoz szólok most, a férfiakat egyébként is megszólítottam. Ha valaki ebből kimaradt, még nyugodtan megszólíthat engem az ajtóban. A férfiakat egy ilyen férfias kihívással meghívtam egy 42 napos böjtre, hát nem böjt igazán, hanem egy ilyen életforma gyakorlat. A férfiaknak szintén nagy kísértés ugye a hasuk. Ugye, ezt szokták is mondani, hogy a férfiakat a hasukon keresztül lehet elkapni, vagy megfogni, vagy megkötni. Úgyhogy aki jól főz, az már, annak már nyert ügye van a hölgyek között. No hát, nem tudom, hányan olvastuk Leon Juristól a Csata kiáltás című könyvet. Senki sem. Én még annak idején angolul olvastam, jó kemény olvasmány volt. arról szólt, hogy a japánok elleni bevetésre toboroznak legényeket, és hát még azok, akiket fűtött a haza szeretet, azok jelentkeztek tengerészgyalogosnak, mert hát micsoda nagy dolog az, hogyha valaki tengerészgyalogosként a hazáját védheti. No hát ezek a fiatal emberek elmentek a kiképzésre, a könyvnek majdnem a fele a kiképzésről szól, nem is véletlenül. A kiképzésnek a gyötrelmeiről, a megaláztatásairól, a fájdalmairól, az összetörettetésről, hogy hogyan semmisítik meg ott a kemény kiképző őrmesterek a büszke, ambiciózus ifjakat. Tehát aki volt katona férfiak közül, az valami picit átélhetett ebből. Nem tudom, hogy milyen generációt érint ez, ugye én voltam még katona, de hát itt, amit leírnak, az tényleg nagyon durva. És tehát mindent kitalálnak, nyilván egy csomóan ki is esnek, tehát egy csomóan megbuknak a próbán, mert nem tudják, nem bírják a kiképzést, kiesnek menet közben. De hát ugye ez volt a motiváció, hogy majd én leszek a nemzetem megmentője. És amíg ez egy szép ábránd, addig jó, de amikor jön a valóság, vagy a valósághoz vezető út, hát a férfiaknál ez a fizikai szenvedés volt, ez nagyon kiábrándító volt. Úgyhogy a férfiakban nő a düh, a harag, hát elsősorban a kiképző őrmester ellen, úgyhogy elkeseredésükben bosszút forralnak, és hát azzal igazolják magukat a lefekvéskor, hogy hányféle kínzásnak fogják kitenni a kiképző őrmestert, miután vége van a kiképzésnek. És hát na, érdekes, hogy amikor megvan a kiképzés vége, és tényleg hát szinte átalakulnak ezek az emberek, és az összetörettetés is a javukra válik. Amikor ott van a bankett, a nagy bankett, akkor az őrmesterek nagy mosolyjal nyújtják a kezüket, most már tegeződhetünk, most már kiálltátok a próbát, most már mehettek a japánok ellen. És érdekes, hogy ahelyett, hogy ugye neki ugranának és felkoncolnák az őrmestereket, a nyakukba borulnak és sírva köszönik meg a kiképzést. Még nem sejtve, hogy ez a kiképzés mennyire fontos volt a számukra, hogy életben maradjanak, vagy hogy helytálljanak majd a fronton. Hát mi ez a nagyobb jó, amitől a férfiak ilyeneket kibírnak, vagy elvállalnak? Nos, a túlélés a japán fronton? Igen, hát az is nagyon jó, de még nagyobb dolog az, hogy megyek az ellenség ellen, és mindent kipróbáltak rajta, már nem félek. Nem tudnak rám ijeszteni, nem tudnak meglepni, nem félek az ellenségtől, nem félek a fájdalomtól, nem félek a haláltól sem. Nem félek elveszteni az életemet sem, mert már a kiképzésben elvesztettem. Ott már elvették tőlem. Az önbecsülésemet össze vagyok törve, ezáltal lettem új ember. És hát persze tartást kaptak a kitartás által, sőt összetartást a közösségben. Tudták, hogy a túlélésnek az a feltétele, hogy egymásra kell támaszkodniuk, és hát semmiképpen sem szabad félni és meghátrálni. Szabad vagyok. Szabad vagyok a hazámat szolgálni, a közösségemet szolgálni, a bajtársaimmal együtt meghalni. Szabad, erre is szabad vagyok. Ez a nagyobb jó a férfiaknak. Hát mit mondjuk a nőknek? Hát én, mint Andrea, mint öt gyermekes családapa, ezt éltem át közelebbről, hogy a nőknek is van egy ilyen énvesztéses, önmegtagadásos állapota. Hát nem csak ez, nyilván van több is, csak hát ez egyik. Hogy jönnek a gyermekek, és vállalom, hogy én őket befogadom, és megszülöm, és aztán kihordom, és felnevelem. Ez is egy énvesztés, és azok a hölgyek, akik tényleg nagyon szépek, még keményebben élik át, hogy hová lesz az én szépségem, az én szép alakom. Aztán ugye ilyetten nézik a nők, hogy a hajuk is elvész, meg a fogaik is, most már más alakot öltenek. Vagy hát minden nőnek ezt a döntést meg kell hozni, hogy mi lesz addig a karrieremmel? Félre kell tennem, vagy lehet, hogy teljesen át kell gondolnom. Nos, mi ez a nagyobb jó, ami megéri? Na, érezzük az önzést, ugye, kedves hölgyek? Mi ez a nagyobb jó, amiért mégis megéri ezt nekem megcsinálni? Hát nyilván sok családanya mondja velem együtt, hogy, hogy ahogy ránézek a gyermekeimre, hát az én szépségem van ott megszorozva. Az ő mosolyukban, az ő személyiségükben, az ő gazdagságukban. Meg azt érem át, hogy az Istennek a társ teremtője vagyok, hogy Isten engem használt arra, hogy rajtam keresztül hozzon létre még személyeket, embereket életre hívjon. És ő bennük gyönyörködöm. Fantasztikus, szépek. Aztán Isten is így gyönyörködik bennünk. Egy kisebb jóról mondok le, egy nagyobb jóért, a hosszú távért. Egy kisebb jóért mondok le most, ez a böjt. Most megvonom magamtól azért, hogy. Tehát ez egy nagyobb önzés, vagy egy másfajta önzés, inkább így mondom, amiben belefér a többiek java is, és az Isten java is. Nem csak az én javam, hanem egy kiterjesztett önzés, hogy én magamba fogadom azt az akaratot, azt a vágyat, ami ott van az Istenben is, és ott van a többiekben is, és én erre odaadom magamat. Ez egy önfeláldozás. A böjt egy önfeláldozás, egy áldozat, egy nagyobb jó miatt. Ez a böjt. Olyan szépen ír ez a Pál apostol, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Na hát akkor megvan a dicsőség is. Minden mértéket meghaladó nagy. Az a kis pillanatnyi könnyű szenvedés, ami most van, hát azt kibírjuk. Ugye? Hát na, megvan a motiváció, meg a miért. Most elviselem a rosszat, a szenvedést, mert később jön a jó. Na, ez a népek ópíma, mondta Marx, meg Engels. Ugye a vallás ezt ígéri, hogy most bírd ki ezt a kis szenvedést, aztán majd később majd lesz a jó. Hát most ebben az életben most bírjad ki. Na bocsánat, ez még csak a motiváció, nem a miért. Miért ez az út? Miért kell ez a szenvedés? Ezt nem igazán válaszoltuk még meg. És nem is fogjuk. Bocsánat. Ez a tapasztalat. Tehát valamiért az az értékes, amiért fizetünk, és az a fizetség az valami belekerül. Vagy valamilyen testi, lelki szenvedésben, fájdalomban. Valamitől ezért lesz értékes. Ez a tapasztalat, nem tudjuk, hogy pontosan miért. Egyszerűen csak valahogy azt látjuk, hogy mindennek megvan az ára. Szeretnénk ugyan egyből a mennyben lenni. Szeretnénk, hogyha az a kis cukorka, amit megragadhatunk most, az rögtön az a végtelen mennyország lenne. De úgy látszik, hogy csak a harc, a fájdalom, a szenvedés kontrasztjában lesz értékes az, ami ott a mennyben lesz. Tehát nincs más hátra. Felkészülés az elviselésre, a harcra, a szenvedésre, a lemondásra. Ezt mondja Jézus, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét. És ez tulajdonképpen a hogyanról szól, az ön arról szól, hogy igazán mi is ez az, amiről Jézus beszél, hogy elveszíti az életét, hogy megnyerjen. És erről is nagyon sok mindent lehetne mondani. Isten most egy dolgot emelt ki nekem. Az, hogy ezt nem lehet emberi erőből megcsinálni. Ez nem a mi erőnkből van, mi akaratunkból és a mi teljesítményünkből, csak az képes rá, aki megkapta Krisztust. Bocsánat, hogy ilyen képet használok, de az, amit az előbb mondtam, hogy majd, hogyha ott lesz a mennyország, és azért fussál, és feszítsd meg az erődet, ez azért nem fog menni, ez olyan, mint amikor a kutya elé leszabottan egy csontot oda teszünk, és a kutya azért húzza azt a szángót, vagy azt a kocsit, amin ülünk, mert azt a csontot akarja elérni. Hát Isten nem ilyen. Hanem ő azáltal tesz minket képessé erre, hogy megkaphatjuk Krisztust, az ajándékozót. Mert Jézus ezt már megtette előttünk, és amikor a Getsemáné kertjében vért izzadva szenved, miért izzad vért? Hát még nem történik semmi. De már látja annak a terhét, hogy ő mindenestől elszakad az atyától, ő, aki egy volt az atyával, és aztán annyiban elszakadt, hogy lejött a földre, emberré lett, olyan kiszolgáltatott lett, mint mi, és most ráadásul már mint férfi, és már mint a tanító mester és a csodatevő úr, ezt az Isten kapcsolatát is elengedi, és teljesen kiszolgáltatja magát az emberi bűnnek, haragnak, ítéletnek. És ez még semmi. Kiszolgáltatja magát annak az Istennek a haragjának, aki a bűnt gyűlöli, és akit tulajdonképpen akit az egész emberiség megvetett, és a méltó büntetés, az emberiség méltó büntetését veszi magára. Tehát abból, hogy én egy vagyok az atyával, abban a pozícióban megállt, hogy én az Isten ellensége vagyok, és össze fog engem zúzni, és elveszem a méltó büntetést. Ettől fél Jézus. Nyilván ezt mi közel sem tudjuk átélni. A legnagyobb szenvedés, amit itt fájdalomként, lelki teherként, vagy terrorként átélünk, ez kis miska ahhoz képest, amit Jézus átélt. De mégis valahol kellenek ezek, és Isten használja ezeket a szenvedéseket az életünkben, de legyen ez erőforrásunk, hogy ezek emlékeztetnek minket arra, amit Jézus átélt, de csak emlékeztetnek, nem azok. Jézus a Getsemáné kertjében készül a teljes elengedésre, lemondásra minden jogáról, az Istennel való kapcsolatáról, a családi kapcsolatokról, a világ elismeréséről, sőt, a világ megvetését veszi magára. Feladja a kényelmét, sőt, vállalja a harcot, a támadást, a rágalmazást, a megszégyenítést, a megvetést, a megaláztatást, a kínzást, a fájdalmat és legvégül a halált is. És amit még ki sem tudunk mondani, vagy hát nem tudjuk, hogy mit jelent a kárhozatot, az Isten büntetését. Aki ennyire nagy áldozatot vállal értünk, az mennyire szeret minket. No, ezzel vérteződhetünk fel. Ez nem egy csont, ami előttünk libeg, hanem ez megtörtént, ez így mondja Jézus, elvégeztetett a kereszten. Ez az, amit hiábrázol az úrvacsora is, amikor magunkhoz vesszük, tulajdonképpen erre emlékeztet minket. Jó, ezek testi kiábrázolások, de egy lelki valóságnak a szimbóluma. Ez van. Ez megtörtént, értem. Ez az én táplálékom. Jézus Krisztus lemondott a legnagyobb jóról, az Istennel való közösségről, egy még nagyobbért, hogy Isten mellett minket is megnyerjen. Jézus ezért csinálta. Ő de önző. Hála neki. Kellettünk neki, és kellünk neki, és azért tette ezt, hogy minket is megmentsen, és az atyának megszerezzen minket, és magának. Hát mire hív minket, és itt a bőjt, és ez csak ez a felhívás része, én itt a férfiakat meghívtam egy bizonyos fajta tréningre, egy gyakorlatra, amiben van egy kis ételkontroll, van egy kis testkontroll, egy kis izomkontroll a torna gyakorlatokkal, és hát van egy kis lélekkontroll, hogy benne legyünk abban az imádságos, együtt igeolvasásos folyamatban, ami minket megtanít a harcra és közösségre von Krisztussal. Azt kérem mindenkitől, hogy aki valamilyen bőti formát elképzel, vagy elgondol, vagy elkér Istentől, ezt tartsa szem előtt, hogy a bőjt az egy pillanatnyi mostani lemondás, egy kicsi jóról mondok le, a nagyobb jóért. A kicsi jók, az étel, az ital, a kényelmem, az élvezeteim, ezekről mondok le a nagy jóért, az ajándékozó Istenért. Lehet, hogy ez nehéz lesz, lehet, hogy kínos lesz, lehet, hogy kellenek tényleg az erősítések és a munkatársak mellém, hogy a társak, hogy el ne aléljak. Hadd olvassak egy kis bíztatást a zsidókhoz írt levélből. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Erre hív minket Isten a elkövetkezendő bőti időszakban, hogy próbáljuk meg azt a Krisztust a szemünk elé venni, aki ennyire szeretett minket, aki önmagát adta értünk, és mi nekünk ezek az eszközök állnak rendelkezésünkre, hogy megvonjuk magunktól azokat, amik eltakarják, amik, azok a kicsi dolgok, amikkel hát mi elárasztjuk magunkat, vagy elkényeztetjük magunkat. Adja Isten, hogy mind a férfiak, mind a nők, mind a gyermekek megtalálják azokat az eszközöket ebben a 40-valahány napban, amivel készülhetünk az Úr Jézus Krisztus halálának, feltámadásának az ünneplésére. Nem egyszerű ünnepként, hanem azért, hogy az életünknek a építőköve, az alapja a része legyen, és az örök életünknek az áloga legyen. Adjon Isten nekünk nagyon sok erőt, és még egyszer mondom, ha valaki még szeretne, hát a férfiak közül ehhez csatlakozni, szóljon nekem, és arra is bátorítok minden hölgyet, hogy bármilyen bőti formát nyugodtan vegyen igénybe, és fogjunk össze. Legyen akár egy társaság, legyen kettesével, vagy hármasával, egy asszonykörrel, olyan összefogás, amiben tudjuk egymást bátorítani ebben a harcban, ebben a szép lemondásban, ebben a szép áldozatban, a bőjtben, ami áldozott egy nagyobb jó miatt. Amen. Válaszul, illetve feleltül az ige hirdetésre, énekeljük most a következő énekünket, a 469. dicséretünk első három versét, Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet.
Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet. Hallgassad meg, mi megváltunk gyermekedet. Bűnöm láncát oldja fel, kegyelmes anyit. Tömöd össze, bolga szívem, szabadságot adj nekem, és tiszta szívet. Mondj magadhoz, Jézusom, hogy járjak veled.
Imádkozzunk! Édesatyánk, ezt a szabadságot kérjük tőled, szeretnénk veled járni, szeretnénk búcsút mondani azoknak a bálványoknak, azoknak a megkötözöttségeknek, amelyek fogva tartanak minket ez idáig. Szeretnénk az igazi szabadságra eljutni, hogy csak tőled függjünk, mint Jézus. Hogy sem a közvélemény, sem a divatok, trendek, sem a testünknek a belső vágyai ne uralkodjanak. Nem akarunk lenézni senkit, nem akarunk senkit sem kárhoztatni, csak egyszerűen szabadok akarunk lenni. Szeretnénk csak tőled függeni. És szeretnénk a vágyainkra is, és másokra is csak annyiban hallgatni, amennyiben te azt helyesled. Legyél te az Úr az életünkben. Köszönjük, édesatyánk, a meghívásodat a böjtre, a találkozóra veled. Köszönjük, Urunk, hogy nyitogatod a szemünket, hogy megéri. Megéri letenni az apró dolgokat, megéri letenni azokat a dolgokat, amik bár jók, kellemesek, mégis úgy be tudják tölteni az agyunkat, az időnket, az életünket, hogy nem marad idő az igazi életre és rád. Köszönjük, Urunk, hogy erre a szép áldozathozatalra hívsz most minket. Kérünk, hogy acélozd meg az akaraterőnket, vonj közösségbe magaddal és egymással. Segíts, hogy tudjunk ellentmondani a csábításoknak, a vonzásoknak, az édesgetéseknek. Tudjunk ellene mondani a pillanatnyi előnynek, a pillanatnyi jó érzésnek, ami annyira csábító. Kérünk, Urunk, hogy a szívünkbe helyezzed az evangéliumot. Kérünk, hogy adj nekünk tiszta látás, hogy lássuk Jézus Krisztusnak az áldozatát, amit értünk hozott. Lássuk a keresztet, és hadd legyen a miénk az. Kérünk, Urunk, te adj nekünk megtérést, újjászületést, új életet Jézus Krisztusban. Te adj az egyházunkba ébredést. Te adj a nemzetünknek is fölemelkedést, lelki oldalról elsősorban. Te adj, Urunk, hogy a lelki tartásunk Jézus Krisztusban gyökerezzen. Köszönjük, hogy magadat adtad Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy magadat adod a Szentlélekben, így kérünk, Urunk, hogy tölts meg minket szent lelkeddel, ébressz fel egy új életre, hogy segíts nekünk, hogy megtagadhassuk mindazokat, amik csak lehúztak, hátra mozdítottak, megterheltek. Így kérünk, hogy gyógyítsd a sebeinket is, így kérünk, hogy emeld fel a tekintetünket Jézus Krisztusra, hogy tudjuk vállalni a szenvedést, a gyalázatot, hogy kapjunk erőt, hogy merítsünk erőt, és adjunk tovább ebből az erőből azoknak, akik belénk is kapaszkodnak. Így könyörgünk, Urunk, hogy áld meg és vigasztalj minket a betegségeinkben, a szenvedéseinkben, a fájdalmainkban. Segíts nekünk ezeket elviselhetővé tenni. Köszönjük, hogy Krisztusban mindent megjártál már előttünk. Téged áldunk, magasztalunk és dicsérünk, és így kérünk, hogy te készíts most az úrvacsorás közösségünket veled, hogy ez is erőforrásul szolgálhasson, hogy te veled táplálkozzunk. Te töltsd be minket, testünket, lelkünket, szellemünket a te valóságoddal, az ajándékozó ajándékával. Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Egy nagyon szép, diadalmas, dicsőséges éneket énekelünk. Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt. Fennállva énekeljük ezt.
Bátran megsegít és győzedelmet ad. Nézze
Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunk mi velünk. Amen. Áldás, békesség, viszontlátásra.